Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszönjük a kedves hallgatókat a napindító folytatásában. 7:00 kezdtünk, igen, egy órával ezelőtt, és ez a második rész, az első is nagyon érdekes volt. Aki nem volt velünk, az bánhatja egyfelől, másfelől pedig az archívumban meg lehet hallgatni visszamenőleg a dolgokat. Nem miattunk, Burger Ferenc atyával köszöntjük a kedves hallgatókat, Virág József vagyok, hanem, hát mert értékes idézetek, gondolatok és beszélgetések hangzottak el rajtunk kívül is. Prószéki Anna Márián, köszönjük szépen a technikai segítséget. Tehát ez a második rész, egy pár percünk van, nem olyan hosszú, négy óránk van. És az első részben ugye szó volt itt sok mindenféléről. A Bonaventurától kezdve a Szentíráson át, a Zsoltárokig, Panasz Zsoltár, sok-sok-sok mindenről. A folytatásban arra gondoltam, hogy ha Bonaventura napja van, ma, akkor az ember próbál megélni, mit üzen ez a nap számomra, vagy semmit mondjuk, akkor de a Szentírási szakasz az nagyjából minden napra ugye hoz nekünk egy alap gondolatot. Hát a mai napon is ugye a Jézus korholja a városokat, akikben csodákat tett, és mégsem tartnak bűnbánatot. Hát ez a két mondat volt, bocs, hogy hosszan kezdem, hogy tartsunk bűnbánatot, és ugye az Isten kegyelmét, ezt ne játsszuk el. Ugye a másik gondot pedig visszafelé tekintve, pedig Kamil volt tegnap. Kamil, Szent Kamil. A betegek, ugye? Tehát a betegek...
A vörös kereszt.
Így van.
Kitalálója.
Így van.
Mert amikor ő dolgozott, akkor igen, már a betegeket ápolta a csatatéren, akkor azzal különböztette meg magát a harcosoktól, egy nagy vörös keresztet festett a hátára.
Így van.
Ő volt, aki ezt kitalálta.
Szent Kamil, és a kamilliánusokra gondoltunk. Úgyhogy ez tulajdonképpen ez volt a gondolatom még, hogy a mai napon is hívjuk a kedves hallgatókat arra, hogy nézhetünk előre, hátra, nézzünk a mai napra, de van bőven honnan merítenünk. Goethe is szóba került. Goethe János, hogy vajon ő zsenialitásával mit üzen ma számunkra. Például azt, idézet nélkül, hogy keressük esetleg őt, hát ha van valami mondani valója, és ha rátaláltunk, akkor osszuk meg másokkal is.
Szabadna hozzátenném egy személyes meglátást. Beszélünk az Isten kegyelméről és az ő igéjének a befogadásáról. Az életünk tulajdonképpen e két szélsőség, vagy két oldal korlát között zajlik. A kegyelem az egyik, az Isten kegyelme, a másik pedig a saját vágyaink. Eközé vagyunk beszorulva. És az itt a fő kérdés, hogy az adott életszituációban, amelyben élünk, melyik határoz meg minket? A vágyainknak a teljesítése, vagy esetleg az Istennek a kegyelme? Mert egyik sem teljesen tisztán áll rendelkezésre. Nem csak az Isten kegyelméből élünk, hanem a saját vágyainknak és a szellemi fölismeréseinknek a következményeképpen. Hallottuk itt most Katona püspök úrtól a Bonaventura életében, hogy ő halálos betegségben volt, és Szent Ferenc ölébe vette, és meggyógyította őt. Tehát őnála itt megvolt a kegyelem behatása, az édesanyja pedig fölajánlotta hálából az ő személyét a Ferences rendnek, és hogyha ezt nem teszi meg, akkor ma nincs Bonaventúránk. Uh-huh. Tehát ez a két széle az életünknek, az Isten kegyelme és a saját vágyaink, saját erőink, hát e között sodródik minden ember. Van, aki azt gondolja, hogy csak az ő akarata számít, és mindent meg lehet oldani, ha csak akarni kell. Van, amelyik másik oldal meg azt mondja, hogy csak a kegyelem számít, az emberi akaratnak alig van benne szerepe. Szerintem középen van az igazság. Uh-huh.
Meg az idők jelei, mit hoz a nap például, nem? Tehát érdekes, van, sok ismerek olyanokat, akik annyira erősen érezhetően úgy élnek, hogy ráhangolódnak arra, hogy tudjanak olvasni a jelekből. Most nem egy varázslatra gondolok, üres mágiára, hanem azt mondja, hogy mi az Isten szándéka. Például, hogy ugye emlegetett Benedek regulájában van, hogy a vendégben Krisztus jöjj, ugye? Tehát, hogyha például valaki megszólít, vagy bekopogtat, mondjuk egy plébánia irodába, nem azt mondjuk, hogy már záróra van, 12, meg kihűl az ebédem, meg mit, hanem lehetőséges, hogy valaki most akar katekumenátusra jelentkezni, vagy éppen egy gyászoló, vagy megszólít valaki, vagy megcsörget valaki, lehet, hogy rosszkor. Hogy keresem-e, hogy Jézusnak mi a szándéka abban a pillanatban, és tudok-e esetleg a szorult helyzetemben is úgy válaszolni, hogy ne védsek a szeretet ellen, és esetleg figyelni arra, hogy vajon miért éppen most hívott, és hogy miért mondom ezt, még levegőt veszel. Mert a tegnap este például nagyon sűrűsödtek a programok, esti órákban, ugye hát esti szentmise, iroda, stb. És a lehető legjobbkor idézőjelben jött egy hívás, hogy haldokló beteghez, ilyen olyan kórházba mikortok elmenni. Tehát nem mondhatom azt egy pillanatig se, hogy ez jókor jött, már bocsánat, hogy így mondom, semmiképpen, és kiderült egy, és próbáltam így hozzáállni, hogy most ne engedjek a kísértésnek, hogy nehogy az legyen, hogy majd én most eldöntöm, hogy most ez nekem rossz, és elkezdjek morogni, hogy miért. Hanem nagyon villámgyorsan beigazolódott, és az egész látogatás így borult aranyba, hogy miért volt nekem ajándék, és nekem szükségem arra, hogy ez a rossz időben látszakról való hívás megtaláljon, és milyen jóra fordult. Tehát magyarul jó eljövetel, ugye Bonaventura, hogyan tud akár egy váratlannak tűnő esemény meghatározó, vagy sorsfordító lenni az életünkben, vagy éppen valamit a helyére tenni, például megigazítani, ki tudja előre.
Érdekes kérdést vetetté fel az Isten akaratának a teljesítését. Mert ha tudnánk pontosan, hogy most ebben a pillanatban mi az Isten akarata, akkor viszonylag könnyű lenne teljesíteni, de az Istennek az akarata nem úgy áll előttünk, mint a kereszttábla, hanem sokkal finomabban, sokkal inkább egy ilyen belső indítatásokon keresztül, amelyet átszűrünk a személyiségünkön, az akaratunkon és az értelmünkön, hogy most az eddig ismert igazságok alapján ez az aktuális szituációt, hogy most nyomják a csöngőt, azt hogyan oldod meg?
Kicsit vitatkoznék veled, mert azt hiszem, hogy rá lehet erre találni, hogy állapotbeli kötelességét helyén vagy-e.
Hát ezt mondtad te is, hogy ott ültél.
De úgy, hogy most, tehát azt, hogy ne föltettem a kérdést, hogy most a helyemben vagyok-e, vagy isteni kegyelem az megtalál-e. Az biztos, hogy meg fog találni. A kérdés az, hogy megigazítsa magam, hogy például apa, vagy állsz az utcasarkon, vársz a buszodra, és akkor a tekinteteddel érted, nem jó irányba nézegetsz, mint férj mondjuk, vagy mint egy férfi ember, akkor azt mondom, hogy most, ebben a pillanatban nem a rendeltetésszerűen vagyok használva, és azt mondom, hogy fegyelmezzem meg a gondolataimat, a tekintetemet, és igazítsak egy kicsit, ugye? Hát erre próbálok célozni, hogy helyemen vagyok-e, úgy működök-e, úgy viselkedek-e a rendszerben, ahogyan aki oda helyezett, és hát a gondviselési szóba jöhet, vajon hogy néz rám például, nem?
Én szerintem jó úton járunk, amikor ezt elemezzük, mert ezt az alapvető döntést, hogy valaki mondjuk édesapa lesz, vagy pap lesz, ezt egyszerűen meghoztuk. Ott az Isten akaratának a kitapintása mindannyiunk számára fontos volt. Én úgy gondolom, hogy egy keresztény fiatalember is fölveti azt a kérdést az Isten előtt, hogy most ezt a fiatalembert elfogadjam a férjemnek, vagy feleségemre válasszam. De ezt a kérdést egyszer és mindenkorra meg kell válaszolni. És utána nem spekulálunk rajta a 10 év múlva, hogy most tényleg jól döntöttem akkor. Szerintem ez a papoknál is így van, hogy most nem vonjuk vissza a döntésünket.
Igen, csak abban például úgy megéled azt.
Igen, de onnantól kezdve annak a fényébe kell gondolkodni, amit mondtál az előbb, hogy ha egy családapa, akkor most már ne bégessen kifelé az akolból, ahova egyszer már bement.
Hát vagy egy kicsit elnyítsünk ezen a képen, mondjuk, hogy egyszer a munkahelyen egy értekezet van, és valaki úgy szól be, hogy finom legyek, vagy azt a föld úgy üzen a másiknak. Egy ilyen roppant egyszerű dolog, lehet, hogy senki nem vesz észre, hogy gyűlölet van bennem, és ezt tudom pontosan, hogy a másik oldalon lévő munkatársamnak, akit nem bírok elviselni, oda rakjak egy nagy csomagot. Úgyhogy tulajdonképpen a pillanatban is mondhatnám azt, hogy emberként, munkatársként, keresztényként, stb. Nem jó funkcionálok. Adjusztálni kell, ugye, megigazítani és finom hangolni, mert...
Te magad mondtad, hogy ne cselekedj úgy, ahogy nem szeretnéd, hogy vele cselekedjenek.
Hát az percet. Én mondásom, igen.
Nem, mert csak most az előbbi műsor részbe idézted.
Igen, aranymondás.
Tehát például egy ilyen szituáció, hogy beszóljak egy másiknak, vagy sem, hát az a megoldás, amit mondtál. Hogyha nem szeretném, hogy nekem beszóljanak, akkor én se szóljak be másnak.
Vagy egy másik például egy zöldségesnél. De látsz valakit, hogy egy zöldségesnél áll előtted, és egy barack leesik. Majd lelökted mondjuk. Nagyon érdekes dolog, hogy most mit kezdjek vele? Tehát mondjuk tönkretettem egy barackot az én ügyetlenségemből. Ha visszateszem, visszacsempészem helyére, akkor valaki azt lehet, hogy meg fogja venni, és hát megrövidítettem. Ha bevallom, hogy én, érted, most nem akarom elemezni a helyzetet, csak egy pillanat alatt egy olyan helyzet jön elő, vagy tojást válogatsz, megint az öltségesnél mondjuk, és megroppan a kezedben. Hogy ezt elviszem-e, vagy oda sunnyogom a másik oldalra. Tehát gyakorlatilag egy kihívás, egy pillanat alatt a dilemma szituáció, szép magyar kifejezése, hogy hogyan tudok tisztességes emberként, keresztényként megint, a legapróbb helyzetekben is helytállni.
Akkor menj át a másik oldalra, legyél te a zöldséges, és lásd, hogy a másik kezében megroppan a tojás, és visszateszi. Mit gondolnál róla, mint kereskedő?
Így van. Jó játék. Na, ötös. Az elmúlt alkalommal a P-Mobil nevű tánczenekartól idéztünk egy Sík Sándor verset, amit a Ismerős Arcok együttes készített zenéleg.
És most is hoztál egy ilyen érdekességet?
És valaki azt mondta nekem, hogy milyen érdekes, sose hallott ezt a dalt, úgyhogy most belehallgatnánk, annyi időnk nincs, hogy végighallgassuk az eredetit, hogy az Andocsi Máriához Sík Sándor verse, a hallgatói kérésre válaszolva, hogy néz ki az eredeti szerzőktől.
Ismerős Arcoktól?
Ismerős Arcoktól. És a Piarista szerzetes versét halljuk szövegként, fogadjuk szeretettel.
Az Andocsi Máriához. Koldus boton, törött mankon, jövünk búcsút járni. Szűzmáriás magyaroknak kopott unokái. Éjfél van a Duna táján, magyaroknak éjszakáján. Nincs más kivér rasszon, baráttalan, testvértelen, hozzád ver a veszedelem. Boldogságos asszony. Megcsúfolták, megpökötték, ami bennünk szép volt. Kilenc felé nasogatták, ami rajtunk épp volt. Tépett testünk megtapossák, ragadozók ragadozzák édes kevesünket. Koporsónkat faragdálják, elég sírjuk magyar árvák a mi keservünket. Idegenek megnevetik drága magyar szónkat. Idegentől kéregetjük kenyerünket, sónkat. Magyar kezek szántogatnak régi rögön új uraknak. Népet hegye völgyén más aratból mi vetettünk, jövevények szolgák lettünk. Úr apáink földjén. Boldog asszony, ezer évig édesanyánk voltál. Eleink, ha hozzád sírtak, hozzájuk hajoltál. Száz ostorral ostorozzon, csak ez egyért, boldog asszony. A jó Krisztust kérd meg, négy vízparton, három hegyen, mindörökké magyar legyen a Máriás ének.
Elhallgatnám még tovább is az Ismerős Arcok feldolgozását.
Látod, milyen szépen dolgozták fel? A P-Mobilnak a rockzenéje az valahogy a szöveget.
Az is szép,
betanálta.
De másképpen szép. Jó, nem akarunk itt összeveszni.
De azért ennek a dalnak a húzó ereje a szöveg?
Nyilvánvaló, igen, persze. Sík Sándor, a piarista, ugye? És az Andocsi Máriához, igen. Hát meg mit jelent ma számunkra? Tehát azért ez nem egy régi vers, akit... Egy érdekes nem, hogy miért nyúlnak hozzá. Ugye nem csak nyilván sejti az ember, hogyha ez a zenekar, ez az Ismerős Arcok csapat hozzányúl ez a vershez. Sejtem azt, hogy 21. század elején, 2025-ben, vagy mikor csináltak egy pár évvel ezelőtt, hogy valami oknál fogva valami megszólította őket. Tehát engem már eleve ezért is érdekel mondjuk egy hitelesnek tűnő csapattól, hogy miért onnan merítenek. Olyan, mint akkor mész az erdőben, és akkor találsz egy ilyen kis csapot, ugye? Egy kis liget, és akkor hirtelen forrás, ki van írva, hogy milyen forrás. És azt jönnek a szembejövők, az, vigyázz, egy kicsit a vasízű, meg ilyen, nem baj, de tiszta forrás. Melyikből merítek, és melyikből többet, kevesebbet, melyik ízlik, vagy melyik nem, mi a véleményem? Hát itt van például, ez, például én nem is ismertem ezt a verset, és ugyanakkor most fölmerül bennem, hogy mit jelent az a hely, ahol Mária bemutatkozott, vagy üzent valamit, vagy megjelent esetleg. Szóval visz tovább.
Egy zenekarnak megvan a belső lelki klímája. Tehát egy ilyen hát hazafiasabb érzelmű emberekből álló zenekar nyilván azokhoz a témákhoz nyúl, amiben megvannak ezek az érzések. És hogyha ez a klíma be tudja fogadni többek között ezt a Mária tiszteletet, ilyen veretesen és szépen kifejező verset, akkor ez azt jelenti, hogy bennük a lelkükben megvan ez a rezgés, hogy fogják ezt a vallási és Mária tisztelő témát. És ez rendjén van.
Hát.
Meg ugye egy ilyen rekettes hangú rockzenész hangon szólal meg egy ilyen vallásilag finom mondatok, amiket a Sik Sándor leírt, az bizony érdekes együttállás.
Hát meg az, amik zenék vagy zajok vannak manapság, és amilyen beszédek vannak, ez a tisztaság és ez a szent üzenet.
Nem lenne szabad mikrofonba csúnya szavakat, meg nem szép szavakat
mondani. Mi sem mondunk, csak a búcsú szavát mondjuk, meg kiszufutottunk az időből. Kedves hallgatók, köszönjük szépen a figyelmüket, türelmüket. Ferenc atyának a buzdítása, hogy szépen beszéljünk, ez a zárás. Prószéki Anna Máriának, Barocska Jánosnak és Burger Ferenc atyának. Nagyon szépen köszönöm a részvételt, Virág József voltam személyesen. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.